szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai istentiszteletünket az Evangélikus Énekeskönyv 429-es számainak ével kezdjük el. Tízes számú éneket fogjuk énekelni, amely a 62. oldalt találhatjuk meg az Evangélikus Énekeskönyvünkben. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki állhat meg? De nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és reménykedem ígéretében, mert az Úrnál van kegyelem, és nála bőségesen van megváltás. Ahogyan könyörül az Atya az ő fiain, úgy könyörül az Úr az őt félőkön. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten előtt gondoljunk méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. Nem is bizakodom semmi másban, mint a Te bűnbocsátó kegyelmedben. Rád bízom magamat, cselekedjél velem irgalmat szerint az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte el a világba, hogy éljünk ő általa, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az embereknek jó akarat.
Imádkozzunk. Istenünk, oltalmunk és erősségünk, hallgass meg gyülekezetet könyörgését, és mivel a hitet te ébreszted bennünk, add, hogy amit hittel kérünk, megkapjuk tőled, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a Szent Háromság ünnepe utáni 22. vasárnapra kiírt oltár előtti felolvasásra szent igét, melyet megírva találunk Apostolok cselekedeteiben a 8. fejezet 26. versétől a 40-ig. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel, és menj dél felé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt, és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre ez így válaszolt, hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember kérdezte Fülöpöt, kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember. Íme itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többi az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért. Ámen. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Isten tiszteletünket folytassuk a 466-os számú énekkel. Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mai napra, a Szent Háromság ünnepe utáni 22. vasárnapra kijelölt igehirdetési alapige Lukács evangéliumában, annak is a 7. fejezetében, a 20. verstől és a 23. versig a következőképpen. Az igét, amit felolvasok, a Lukács evangéliumában a 7. fejezet 20. versétől olvasom. Amikor odaérkeztek hozzá, ezek a férfiak ezt mondták: Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel: Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik: Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel. A szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amen. Eddig Isten igéje. Sokan ismerjük ezt a történetet, és ismerjük Jánost is. Azért néhány gondolatban, hogy ki is ő, ki is a keresztelő János, aki elküldi a tanítványait, hogy Jézusnak feltegyék ezt a kérdést. János, ő Zakariásnak és Erzsébetnek a fia. Zakariás az Úr szolgálatában állt, a papi szolgálatot végzett. Ők már elég idősek voltak, amikor az Úr angyala kijelentette magát Zakariásnak, hogy gyermek áldással fogja őket megörvendeztetni, amire oly régen vártak. És azt is mondta, hogy fiú gyermekük lesz, és hogy Jánosnak hívják majd őt. Tudjuk azt, hogy Zakariás kételkedett egy kicsit ebben, mivel elég idősek voltak már, ezért büntetést is kapott. Addig nem tudott megszólalni, míg a gyermeket meg nem született. Ugyanígy Jánost az Úr angyala hívta el a szolgálatba, amit Máté evangéliumában olvashatjuk, a 3. fejezet első 12 versében, amit fel is olvasnék most. Azokban a napokban megjelent keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: Térjetek meg, elközelített a mennyek országa. Mert ő volt az, akiről Ézsaiás is prófétált: Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Maga János tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: Viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy megmeneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban: a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy saruját vigyem, ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét, a gabonát csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Itt is utal az ige arra, hogy ez már Ézsaiás könyvében is meg van írva, ami pontosan a 40. fejezet 3. versében olvashatjuk, hogy János az, aki az Úr Jézus előtt egyengeti az utat, ahogy az ige is mondja. Olvastam itt a 11. versben, hogy János nagyon jól tudja, hogy mi az ő feladata. Nagyon jól tudja azt, hogy ő az előhírnöke Jézusnak. Hogy neki az a dolga, az a feladata, hogy Jézusnak készítse az utat. Hogy beszéljen az embereknek arról, hogy fog jönni a megváltó, és hogy térjenek meg. És ő tud keresztelni vízzel, de majd az Úr Jézus Szentlélekkel fog majd keresztelni. Tehát János pontosan tudja azt, hogy mi az ő feladata, pontosan tudja azt, hogy ki az a Jézus, hogy mi lesz majd az ő feladata, hogy eljön és megváltja az ő népét. És ugyanebben a fejezetben, a Máté 3-ban, a 13. verstől, amikor János megkereszteli Jézust. Felolvasnám ezt a néhány verset is. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám? Jézus így válaszolt: engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsük be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galambformájában aláereszkedik, és őre ászál, és hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Tehát Jánosnak adatott meg az, hogy ő keresztelje meg Jézust. Miért is? Azért, mert így volt megírva. És tudjuk azt, hogy Jézusnak fontos volt az, hogy minden egyes proféciát betöltsön szó szerint. Ezért mondta a Jánosnak, hogy ne akadékoskodjál most, hanem tegyük meg azt, ami meg van írva. Te keresztelj meg engem. És így töltötték be a proféciát, így jelentette ki Isten magát, hogy Jézus az ő fia. És egy galamb formájában szállt rá a Szentlélek, és megnyugodott rajta. János munkálkodik tovább, és egyre több ember jön hozzá, és Heródessel is találkozik. Pontosan ismeri Heródest, hogy ő milyen nagy gazember, hogy neki semmi nem fontos, csak az ő saját érdeke érvényesüljön, ezért képes átgázolni embereken, képes börtönbe vetetni embereket, és még attól sem riad meg, hogy megöljön embereket. Azért, hogy neki tetsző legyen a dolog. És János bátran megfeddi őt, hogy bálja meg bűneit. Mert tudja, hogy nagyon bűnös, és még kiemelt egy nagyon nagy bűnét, hogy a testvére feleségével élt együtt, Heródiással. És ez annyira felbosszantotta Heródest, hogy Jánost börtönbe záratta. És János ott van a börtönben, amikor a tanítványait megkéri, hogy kérdezze meg Jézust, hogy tényleg ő-e az eljövendő. De Jézus sem tétlenkedett ez alatt az idő alatt, miután János megkeresztelte őt, ő folyamatosan járta a városokat és hirdette az igét, embereket gyógyított, ördögöket űzött ki, embereket támasztott fel a halálból. Igazából mindent megtett, minden jelnek, minden írásnak eleget tett, ami meg volt írva a proféciákban, ami legfőbb az Ézsaiás könyvében, például a 35. fejezet 6. versében. Szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve, mint a víz, mert víz fakad a pusztaságban, és a patakok erednek a pusztában. És ugyanígy a 61. fejezet első versében is: Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. És ugyanezt olvashatjuk a mostani ige szakaszunknak a 22. versében, amikor Jézus így válaszol a prófétáknak: Menjetek el és vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok, vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Az előbb néhány gondolattal korábban elmondtam azt, hogy János tisztában volt azzal, hogy Jézus kicsoda. Hiszen neki kijelentette az Úr angyala, és ő keresztelte meg őt, ő volt tanúja annak, hogy Isten szólt az égből, hogy ő az én szeretett fiam, és látta a galambot, amely a Szentléleknek a jelképe, hogy meggyugodott Jézuson. Pontosan tudta, hogy ki ő. De hát akkor miért teszi fel ezt a kérdést? Miért kételkedik abban? Miért bizonytalanodik el? Kicsit vizsgáljuk meg azt, hogy János milyen helyzetben van ekkor. Tudjuk azt, hogy börtönben van, mert Heródes börtönbe záratta, és ő ismerte Heródest is, és tudhatta azt, hogy nem biztos, hogy ő élve kikerül innen ebből a börtönből. És nem tudom pontosan, hogy mennyi ideig volt ott bent, amíg elküldte a tanítványait, de ezek szerint elég idő volt ahhoz, hogy elbizonytalanodjon. Hogy kételkedjen abban, hogy tényleg Jézus-e a megváltó. Akit ő keresztelt meg. Akinek tanúja volt, hogy az Isten mondta azt a felhőből, hogy ő az én szeretett fiam. És látta saját szemével a Szentlélek jelképét megnyugodni a Jézus vállán. És ő kételkedik abban, hogy tényleg Jézus-e a megváltó. És ezt megelőzően tudjuk azt, hogy ismeri az ézsaiási proféciákat is. És ebben a helyzetben mégis kételkedik. Mégis bizonytalanná válik abban, hogy tényleg Jézus az, akit elküldött Isten a népének megváltójául. Nagy kérdés az, hogy hogy mi hogyan viselkedünk. Nem kell ahhoz börtönben lennünk, hogy nehéz helyzetbe kerüljünk. Én is voltam már többször nehéz helyzetben, de szerintem a testvérek is, amikor elbizonytalanodtunk abban, hogy tényleg van kiút. Pedig sokan ismerjük a Bibliát. Nekünk már megadatott, hogy szabadon olvashassuk, tanulmányozhassuk, és hálát adhatunk az Úrnak, hogy olyan lelkészeink is vannak, akik ragaszkodnak az igéhez, és így a tiszta igét hallhatjuk minden egyes vasárnap. De mégis kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy elbizonytalanodunk. Hogy kilátástalannak látjuk a helyzetünket. Pedig tudjuk azt, hogy Jézus eljött értünk, és meghalt a kereszten azért, hogy nekem és neked, testvérem, örök életed lehessen, hogyha elfogadod az ő kegyelmét, az ő megváltó kegyelmét. Mit teszünk egy nehéz helyzetben, amikor ott vagyunk, és hirtelen nem látjuk a kiutat, nem látjuk, hogy hogyan lesz ennek vége. Lehet ez akár családi nehézség, vagy az elmúlt időszakban nagyon sokan belestek abba a idézőjelbe csapdába, hogy a hitelekkel kapcsolatban, vagy akár munkahelyi kérdés, vagy akár lehet bármilyen egyszerű kis mindennapi kérdés is. Ezt is tapasztaltam már, hogy egy pici kis dologban is az ember úgy fel tudja fújni, és olyan nehézséget tud belőle kreálni, pedig az ige azt mondja, hogy fedezzétek be az egymás bűneit szeretettel. És csak ennyit kellene tennünk, és nincs a kis dologból nagy dolog. De hogyha már nagy dologban vagyunk, akkor mi az első, amit teszünk? Az Úrhoz kiáltunk segítségért? Vagy próbáljuk megoldani a saját akaratunk szerint, próbálkozunk, hogy hát majd én ezt tudom, hogy kell megoldani. Hogyan cselekszünk? És hogyha az első lépés is az, hogy az Úrhoz kiáltunk, akkor általában az ő válasza mi szokott lenni? Hát általában az, hogy ne félj, mert én veled vagyok, én segítek neked. És ez meddig szokott tartani? Meddig nem félünk? Hát kinek hogy? Valakinek egész sokáig kitart, valakinek csak néhány óráig. Tudunk-e bízni Istenben? Hogy ő azt mondta, hogy ne félj, ne rettegj, mert én veled vagyok. Én megsegítelek téged. Tudunk-e bízni annyira benne, hogy rábízzuk az életünket? Hogy kivárjuk azt, amíg ő segít nekünk abban a helyzetben. Mert valamikor nem elég néhány órát várni, napokat, heteket, akár hónapokat is kell várnunk ahhoz, hogy megoldódjon az a probléma, az a nehézség. Ki tudjuk-e ezt várni? Úgyhogy nem tudjuk, hogy meddig tart. Nekem ez nagyon nehezen megy. Most ezt a példát mondom el, ami nagyon friss most bennem, hogy itt volt a mai szolgálat. És ahogy közeledett az idő, tudják a testvérek, hogy a feleségem már most a 41. hetet betöltötte pénteken, és megmondom őszintén, hogy abban bíztunk, hogy ő megszületik hamarabb, akár, vagy de legalább addig, míg nekem itt ide kell állnom, és el kell végeznem ezt a szolgálatot. De ez nem így történt. És Többször volt az, hogy próbáltam keresni a megoldást, hogy bebiztosítsam hát nem magamat, hanem a testvéreket, hogy ne maradjanak ige nélkül, szolgálat nélkül, hogy megkérek embereket, hogy ha esetleg nem tudnék itt lenni, hogy akkor tartsák meg az ige hirdetést. De ez úgy el is illant a fejemből, úgy cselekedet nem párosult emellé a gondolat mellé, és úgy, ahogy haladtunk így a hét vége felé, úgy többször feltették nekem ezt a kérdést. Mi van, hogyha nem tudok itt lenni? Ki tudna helyettesíteni? És közben megtudtam, hogy Peti is, hogy nem lesz itthon, mert éppen egy gyerekekkel vannak egy sporteseményen. Az is meglepetés, hogy most itt van. Én úgy tudtam, hogy két napos a történet. De lényeg az, hogy nem volt ott Peti, akire esetleg támaszkodhattam volna. Utána jött egy másik gondolat, hogy esetleg Jocót megkérjem, hogy helyettesítsen, hogyha szükség van rá. De nem cselekedtem egyiket sem. Se Petit nem hívtam fel, se Jocót nem hívtam fel. És nagyon jó volt az az ige a zsidóbeliekhez írott levélből. Tizenkettedik fejezet. Első két verse volt, most tudom, hogy tegnap volt, vagy pénteken volt ez az útmutatóban kiírt ige. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett és gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, az Isten trónjának jobbjára ült. És úgy megnyugtatott ez az ige, hogy be kell futni azt a pályát, amit az Úr kijelölt, és hogyha nekem kell megtartani ezt az ige hirdetést, akkor nekem fog erőt adni, hogyha esetleg nem tudok itt lenni, akkor meg fogja tartani más. De olyan jó volt az Úrban bízni és ránézni ebben a helyzetben is, hogy ne csüggedjek el, hanem készüljek fel, és megtarthatom az ige hirdetést. És kérdés az, hogy neked, testvérem, mi van a szívedben? Elhiszed-e azt, hogy Jézus Krisztus érted is meghalt? Elhiszed-e azt, hogy egyedül Jézussal érdemes élni az életedet? Elhiszed-e azt, hogy ő a legjobbat akarja adni neked, már itt a Földön is? Elhiszed-e azt, hogy nem a legjobb, hogy nem az a legjobb neked, amit a világ súlykol? Hogy megvalósítsd önmagadat, hogy érd el a vágyaidat, tegyél meg mindent a céljaidért, és élj a mának. Ezt lehet hallani folyamatosan a világból. És itt jut eszembe az az ige, ami számomra egy nagyon, nagyon fontos ige, amely életemnek egy meghatározó kérdésében adott az Úr választ, a Máté 6. fejezet 33. verse, amely így hangzik: keressétek először az ő országát és igazságát, és ráadásul minden más megadatik nektek. Tehát mi a legfontosabb? Hogy Istent keressük. Az, hogy hozzáforduljunk, hogy elfogadjuk az ő megváltó kegyelmét, hogy átadjuk neki az életünk irányítását minden egyes területén, ami nagyon nehéz, de érdemes, testvérek. Én azt tapasztaltam meg, hogy mihelyst elkezdtem átadni az Úrnak, az életemnek területeit, mert nem ment egyszerre az egész, sajnos, de egyre többet át tudtam már adni neki, és azt tapasztaltam meg, hogy ő tényleg beteljesíti azt, amit ígért. Tényleg megadja mindazt, amire szükségünk van, hogyha ráfigyelünk, hogyha őt választjuk, hogyha őt követjük. Jó volt megtapasztalni azt, amit már sokszor említettem testvéreknek, amikor megkaptuk az Úrtól az esküvünk időpontját, és ez január közepe körül volt, és május végére kaptuk az időpontot. És hát ez csak egy három szűk négy hónap, és szinte semmi nem volt meg. Se tárgyi, se anyagi feltétele annak, hogy ez az eskü létrejöhessen, de az Úrban bíztunk egyedül. És ő megadott mindent, amire szükségünk volt. És olyan csodálatos volt ezt megtapasztalni, ezt megélni, hogy az Úr tényleg megad mindent, amire szükségünk van. És ahogy a 23. versben olvassuk a kiírt ige szakaszunknak, a Lukács 7:23. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Tehát boldog ember az, aki Jézust követi. Aki elfogadja az ő megváltó kegyelmét. Aki elfogadja és megelégszik azzal, amit tőle kap. És teljes mértékben át tudja adni az életét az Úrnak. Az életének az irányítását. Te döntöttél-e már? Meghoztad-e már azt a döntést, hogy az Úr Jézus legyen a te megváltód is? Vagy a világgal akarsz boldog lenni? Hát az én megtapasztalásom szerint ez nem nagyon megy. Legalábbis nekem nem sikerült, amikor Jézus nélkül éltem az életemet. Vagy Isten szerinti boldogságra vágysz? A döntés a te kezedben van. És ami fontos, hogy minél hamarabb meg kell hoznunk ezt a döntést, mert nem tudjuk azt, hogy meddig tart a ma. Hogy meddig tart még az életünk itt a földön, hogy mikor jön vissza az Úr Jézus, vagy mikor ér véget a földi életünk. És nagyon fontos ezt a döntést meghozni, és tudni azt, hogy nem csak erre a néhány évtizedre szól, amit itt élünk a Földön, hanem az utána való örökké valóságra is. Szól ez a döntés. Hogyha elfogadod az Úr Jézus kegyelmét, akkor, ahogy olvashatjuk az igében, ő helyet készít az Isten országában azok számára, akik elfogadják az Úr Jézus kegyelmét. De hogyha nem döntesz az Úr Jézus mellett, akkor is döntöttél, csak akkor a sátán mellett, az ő országában, az örök kárhozatban lesz az örök életünk. Te melyikre vágysz? Az örök boldogságra, vagy az örök szenvedésre? Ezt el kell dönteni mindenkinek saját magának. Te melyiket választod, testvérem? Amen. Imádkozzunk. Uram, hálával tartozunk neked a mai napért. Köszönjük neked, Uram, hogy te adsz világosságot számunkra a te igéd által. Köszönjük, Uram, hogy elküldted egyszülött fiadat, aki meghalt a kereszten, értem, és mindannyiunkért. Azért, mert én bűnös ember vagyok, és mindannyian bűnösek vagyunk. Köszönjük, Uram, hogy megtetted értünk ezt az óriási áldozatot. És nekünk csak annyit kell tennünk, hogy elfogadjuk az Úr Jézus kegyelmét. Elfogadjuk azt, hogy meghalt értem. Kérlek téged, Uram, hogy te munkáld ki ezt mindannyiunk szívében, hogy még itt a földi létben meg tudjuk hozni ezt a döntést. Tudjunk melletted dönteni, Uram, hogy te kiáraszthasd mindannyiunkra egyen-egyenként mindezt a rengeteg áldást és ajándékot, amit elkészítettél számunkra, Uram. Kérünk téged, hogy te szabadíts meg a világ rabságától, mindazoktól a megkötözöttségektől, rabláncoktól, amelyel a világ rángat minket, a világ megkötözött minket. Egyedül, Uram, neked van hatalmad arra, hogy elszaggasd ezeket a láncokat. Kérünk téged, hogy tedd meg ezt, értünk. Így kérünk téged, hogy legyen meg a te akaratod. Amen. Szeretném hirdetni a testvéreknek a következő vasárnap és a szokott rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Hétfőn 17 órától asszonykör lesz, kedden 17 órától énekkar, és utána 18 óra, 15 perctől biblióra lesz, szintén itt a gyülekezeti központunkban. A szerdai babamama klub az most elmarad az őszi szünet miatt, de a következő héttől ugyanúgy szerda 10 órától meg lesz tartva. Pénteken 17 órától ifjúsági óra lesz szintén itt a gyülekezeti központunkban. Hirdetem még a testvéreknek, hogy a mai vasárnapon a Biblia offertóriumot tartunk, adományokat az asztalon lévő kosárba helyezhetik el a testvérek. Hirdetem még azt is, hogy a konfirmáció csoport lassan el fog indulni, de még van rá lehetőség, hogy jelentkezzenek. 10-12 éves korú gyerekeket várjuk szeretettel. Lelkészünknél, Malik Péternél lehet jelentkezni. Hirdetem még a testvéreknek, hogy október 31-én szerda este a reformáció ünnepét megünnepelve csatlakozunk a nyíregyházi nagy gyülekezetnek az ünnepéhez, és együtt fogunk indulni innen a templomtól. Aki kér segítséget az utazásban, az kérjük, hogy jelezze, akár nálam, vagy Pancsanénnél, vagy bárkinél, aki fog jönni erre az alkalomra, hogy tudjuk azt, hogy hány főre számíthatunk, hogy járművel hogyan készüljünk erre az alkalomra. hirdetem még a testvéreknek, hogy Eke ifjúsági hétvége lesz, amelyet Velencén fognak megrendezni, november 9-től 11-ig, ez péntektől vasárnapig tart. Erre szintén jelentkezni Marik Péter lelkészünknél lehet. Hogyha van ilyen fiatalkorú gyermek vagy unoka a családban, vagy keresztgyermek, akkor bátran hívjuk őt erre az alkalomra is. Nagyon jó alkalmak szoktak ezek is lenni. Az ország minden tájáról összegyűlnek a fiatalok, és megtapasztalhatják az Úr Jézus közelségét. Hirdetem még a testvéreknek az adventi gyülekezeti csendes napunkat, amely december 8-án fogjuk megtartani itt a gyülekezeti központunkban. Hirdetem még a testvéreknek a biatorbágyi heteket, női hét lesz, még férfi hét lesz, még idén novemberben. Ide is szintén, aki segítséget kér a jelentkezéshez, bátran szóljon, segítünk szívesen, és figyelmükbe ajánlanám az imádságlistát, amit itt a bulletinünk hátoldalán láthatunk. Akik ezen az imádságlistán szerepelnek valamiféle okból, kérik az imádságokat, hogy az Úr Jézus közelségét megtapasztalhassák, és akár egy nehéz helyzetben utat mutasson számukra. És még szeretném hirdetni a batátát is, amit a gyülekezetünk mintakert csapata termelt meg Görögszálláson, hogy még ez kapható. A körte az már egyrészt elfogyott, másrészt meg már volt, ami megromlott. Balázs, hozzád fordulhatnak, akik szeretnének vásárolni. Köszönöm. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Befejező ortális szolgálat előtt énekeljük a 469-es számú énekünk első versét. Drága mennyei Atyám, köszönjük neked azt, hogy te létezel. Köszönjük, Uram, hogy te szólsz hozzánk minden egyes nap a te igéden keresztül. Nekünk nincs más dolgunk, csak odafigyelnünk rád, olvasnunk az igéidet, és megcselekedni mindazt, amit te elrendelsz nekünk nap mint nap. Köszönjük, Uram, hogy te adsz ehhez erőt számunkra. Köszönjük, Uram, hogy te megadod mindazt, amire szükségünk van naponként. Így adunk hálát neked a gyülekezetünkért, gyülekezetünk vezetőiért, lelkészekért, felügyelőkért, presbiterekért, és minden egyes szolgálóért, Uram, aki azon fáradozik, hogy a Te országodat építse. Így adunk hálát, Uram, az egyházi vezetőkért, püspökökért, mindazokért, Uram, akik azon munkálkodnak, hogy a Te akaratod teljesülhessen. Kérlek, Uram, az országunk vezetőiért is, hogy add, hogy számukra is fontos legyen a Te útmutatásod, hogy hozzád fordulhassanak fontos döntésekben, hogy a Te akaratod szerint tudják vezetni az országunkat, Uram. Így kérlek Téged, Uram, mindazokért, akik most távol vannak, távol végzik a szolgálatukat, akár Misi bácsiért, aki Németországban hirdeti az igét, vagy Petiért, aki Kisvárdán hirdeti a Te evangéliumodat, Uram. És mindazokért a lelkészekért, Uram, akik ma a Te szolgálatodban állnak és igét hirdetnek. Te áld meg őket, Uram, és Te légy, Uram, a gyülekezetekkel, nyitott szívvel lehessenek ott ezeken az ige hirdetéseken, hogy meghallhassa mindenki azt, amit Te kijelöltél számára, azt az egy szót, azt az egy mondatot, amit elkészítettél egyes embereknek, Uram. Így kérlek Téged, hogy legyen meg minden a Te akaratod. És így mondom el, Uram, mondjuk el a tőled tanult imádságot is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És most fogadjátok az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Folytassuk tovább a megkezdett énekünket.